Sziasztok, én Robi Laci vagyok.
Én pedig Habci.
Ez pedig a Szertár Podcast. Most kivételesen egy hét kimaradt múlt héten, mert hogy költözködtünk, falat festettünk meg, stúdiót rendeztünk be. Még nincsen teljesen kész, de most már úgy, ahogy megvagyunk.
Kezdődik a tanév lassan, László.
Kezdődik a második fél év, így
van a vizsgai időszaknak. Mit jelent ez rád nézve?
Ez rám nézve azt jelenti, hogy egy nagy kihívásnak állok elébe.
Mesélj még egy picit róla.
Mintha nem tudnád, hogy mi az a szak, ahova menni fogok.
De pontosan jól tudom, hiszen sok közöm van hozzá nekem is.
Igen, az ELTE tudománykommunikációs szakán fogok két tárgyat is oktatni. Ha összejön a kellő hallgató létszám, de már csak egy-egy hallgató hiányzik mind a két tárnál.
Úgyhogy vegyétek fel, keressétek a Lacit a Neptunba, vagy valami egyéb helyen, ahol a tárgyakat meg lehet találni.
Vagy ne vegyétek fel, ezt majd meglátjuk, majd így 2-3 hét múlva visszatérünk erre, hogy ez jó ötlet volt-e. Egyébként nagyon, nagyon izgalmas lesz az egyik, az épp a közösségi média használat lesz a tudománykommunikációban. Nagyon komolyan hangzik, vagy talán éppen, hogy nem hangzik komolyan, de majd meglátjuk, hogy mi mindenről szól. Egyébként ezzel kapcsolatban már el is kezdtünk egy ilyen előfelmérést a szertáron. Arra vagyunk kíváncsiak, és ez majd részét képezi az oktatásnak is, hogy mennyire szoktatok podcasteket hallgatni. Na nem a Szertár podcastet kifejezetten, reméljük persze azt is nagyon-nagyon sokan, hanem úgy általában hogyan szoktatok podcasteket hallgatni, milyen körülmények között, és ezzel kapcsolatban egy online felmérést is közzétettünk. Ez egyébként be is lesz linkelve ez alá a podcast adás.
Így van, de a honlapon is megtalálható a szertár.com-on.
Így van, egyébként több podcast szerkesztőségnek, ha lehet szerkesztőségnek nevezni, elküldtük ezt a kérdőívet, és ők is osztották, úgyhogy valószínűleg egy elég nagy mintaszámunk lesz. De természetesen, ha tudtok valakiről, aki szokott podcasteket hallgatni, akkor osszátok nyugodtan, mert annál pontosabb képet kapunk, minél többen kitöltitek.
De nem csak a podcast az egyetlen módja annak, hogy kommunikáljuk a tudományt, vagy ilyesmi. Például a Twitter, Tumblr, Facebook egy csomó felület van, amit erre használni lehet. Igaz, hogy itthon a Twitter, vagy akár a Tumblr nem pont a legnépszerűbb forma ennek még jelenleg. Nem tudjuk, hogy azért, mert nem ismerik, vagy csak nem kényelmesek abban, hogy használják.
Meg azt nem tudom, hogy mennyire nyitottak arra mondjuk a magyar kutatók, hogy felmenjenek a közösségi oldalakra, és ott próbálják meg promotálni a saját tudományterületüket, vagy akár a saját munkájukat.
Személyes tapasztalataim azt mutatják, hogy nem annyira. Tehát igazából nem érzik az ingerenciát arra, hogy ezeket megtanulják használni, vagy egyáltalán ott tegyék közzé a mindenféle szellemi terméküket, vagy ilyesmi. Ösztönözni kéne őket szerintem mindenképp valahogy.
Ez nagyon furcsa, mert épp tegnap beszélgettem egy portugál barátommal, aki most kezdte a PhD tanulmányait egy lisszaboni idegkutató intézetben, és azt kérdezte, hogy mit javasolnék neki, hogyha ő nagyon szeretne tudományos kommunikációval is foglalkozni, ismeretterjesztéssel, hogy hova menjen dolgozni, mi mindent csináljon, milyen gyakorlatokat végezzen. Tehát nekem ez nagyon furcsa, hogy ott dolgoztam 2 évig, és elég aktívan voltam ebben a közegben, ahol kutatók próbálták az ismereteiket közzétenni. Sokkal aktívabbnak érzem ott őket, mint itt Magyarországon.
De lehetséges, hogy a egyetemi éveik alatt is egy kicsit más inputokat kaptak erről, mert itt...
Ez így van, hiszen egyetemi évek alatt is jönnek a diákok, vagy jöttek hozzánk a volt munkahelyemhez, és próbáltak tanácsokat kérni, hogy mit hogyan tudnának jobban csinálni.
Abszolút, itthon meg ez nem igazán jelző. Mondom, szerintem ott a probléma, hogy nem érdekli őket még annyira, hogy ezzel bármennyire elkezdjenek foglalkozni, valahogy ezt nyomni kéne feléjük.
Lehet, hogy nyomni kéne, de az is kérdés, hogy mennyire kéne nyomni, ugyanis vannak kutatók, akik szerint a kedves kollégáik néha átesnek a ló túloldalára. Ilyen volt például Neil Hall is, a Liverpooli Egyetem egyik tanára, aki hát egy meglehetősen élcelődő cikket tett közzé egy tudományos szaklapban.
De kétségtelen, hogy hatásos, tehát hogyha valami, lehet, hogy valami celebet kell használni mindenféle tudományos hír vagy elmélet kommunikálásához, akkor jobban beveszi az emberek gyomra, mert hogy most itt a Kardashian nővérek vagy testvérek az egyik legidősebb és legnépszerűbb tagját választotta a Milyen is ez a Kardashian Index, ugye?
Igen, ugye abból indult ki, hogy vannak bizonyos celebritások, akik nem feltétlenül az isteni adottságaiknak, mondjuk színészi teljesítményüknek, vagy, vagy intellektusuknak, vagy egyéb tehetségüknek köszönhetik a hírnevüket, hanem sokkal inkább a botrányokban utaznak, illetve a bulvár média által keltett hullámokon lovagolva jutnak el magasabb és magasabb csúcsokra.
Vagy csak szimplán a testi adottságaik használja ki.
Igen, gömbölyítik a testi adottságaikat. Úgyhogy ezt vette példaként Neil Hall, és azt mondta, hogy hát a kutatói világban is vannak azért olyanok, akik nem feltétlenül azért olyan elismertek, mert hogy annyi mindent letettek a tudományos életben az asztalra, hanem sokkal inkább ismertek, mert ismertek. Vagy elismertek, mert elismertek. Ugye ez... Ugye Gábor Zsazsára mondták talán először, hogy híres, mert híres, és igen, azóta is elég sok hasonló celebritás van. Hát Neil Hall úgy gondolta, hogy a kutatók között is vannak ilyenek.
Elég szemtelen egyébként, hogy ilyesmire mert vállalkozni, nem? Mert ez...
Azt rögtön leszögezte már a cikkében is, meg utána egy hatalmas Twitter vihar, stílszerűen egy Twitter vihart keltett. Tehát ő ezt leszögezte, hogy ezt nyilván iróniának szánta, vagy legalábbis egy szatírának szánta. Egy konferencián jött neki az ötlet, igen, ahol azt szerint próbálták az előadókat beosztani, hogy kinek mekkora a közösségi média aktivitása. És ott egy kicsit eldurranhatott az agya, és akkor dobta össze ezt az indexet. Tehát semmi más nem csinált lényegében, hanem megnézte azt, hogy egy kutatónak mekkora a Twitter követettsége,
igen,
illetve milyen a citációs indexe. Ez ugye azt mutatja meg, hogy hányszor idézték az adott kutatót különböző tudományos lektorát folyóiratokban. Úgyhogy előállt egy indexszámítási módszerrel, és azt mondta, hogy ha ez az indexed a Twitter követőid és a citációs indexed arányszámából következő úgynevezett Kardashian indexed magasabb, mint mondjuk 5, akkor célszerű egy kicsit visszafogni, és inkább a tudományos publikációkon
dolgozni, mint hogy a médiafelületet.
Mint hogy médiafelületet használjunk, közösségi médiafelületet, és ezzel meglepő módon nagyon-nagyon sok kutató nem értette.
Gondolom főleg azok, akiknek magasabb lett egy kicsit ez az indexe a vártnál.
Nem. Nem feltétlenül igaz az, hogy belőle esetleg csak az irítség beszélt volna, mert hogy amikor közé tettünk erről egy rövidke hírt a szertáron, akkor jöttek kommentek, és volt, aki mondta, hogy esetleg ennek a fickónak csak savanyú volt a szőlőnek, és ilyen 100 körüli a Kardashian indexe.
Akkor lehet, hogy azért volt irigy, mert neki több volt, mint neki.
Elképzelhető. Viszont megmozgatta azért a tudományos világot. Ez a kérdés nem egy hiperaktuális hírről van szó egyébként, pont az oktatott tárgyak kapcsán bukkantam rá erre, illetve most volt egy kis kurzusunk eltés oktatóknak közösségi média használatról, úgyhogy ott bányáztuk elő, illetve ott volt egy kicsi vitafórum erről. A Science-ben jelent meg még tavaly egy cikk ezzel kapcsolatban, mivel Neil Hall nem rakta ki, hogy milyen kutatókra is gondolt, hát csak számadatokat mutatott, ezért nehéz lenne ki következtetni, bár aki figyeli a kutatóknak a Twitter, Facebook, egyéb közösségi média aktivitását.
Ott volt jele azért annak, hogy ezt hallották.
Azért lehet tippelni, hogy kik vannak rajta, úgyhogy a Science két dolgot csinált. Egyrészt az 50 legnépszerűbb Twitteren legnépszerűbb kutatót összevetette a Kardashian indexével.
Igen.
Illetve meg is kérdezett néhány kutatót, hogy hogyan állnak ehhez a kérdéshez. Dologhoz. Nem tudom, kitalálod, de hogy ki lehet vajon a top 50-ben. Mondj el neveket.
Most ilyen tudománykommunikációs istenségeket kéne mondani, mondjuk Richard Dawkins.
Így van, Dawkins rajta van a listán, méghozzá a harmadik.
Túl könnyű volt, igen.
A harmadik, és akkor, ha már a harmadikat említettük, akkor a második nekem az egyik személyes kedvencem, Brian Cox. Ő egy fizikus, illetve az első számú, akit valószínűleg nagyon sokan ismernek, az Neil deGrasse Tyson.
Így van, aki a Kozmosz ismertelmezésű sorozatnak most a házigazdája lényegében. Egyébként ez már régen is volt, amit a Carl Sagan műsora volt ez régen.
Igen, hát most... ketten csináltak rengeteg ismeretterjesztő programot.
Ezt most ő viszi tovább.
Úgyhogy nagyon-nagyon sok aspektusból meg lehet közelíteni ezt a témát, hogy mennyire helytálló ez a Kardashian Index, illetve mennyire nem, hiszen azért azt se felejtsük el, hogy azok a kutatók, akik oda teszik magukat és aktívan. Most például, ha összehasonlítom Tyson-t és Brian Cox-ot, Tysonnak 2.400.000 követője van Twitteren, 2.400.000, tehát ott van Budapest, meg mondjuk Miskolc és Szeged együttvéve, tehát ennyi ember követi Tyson.
És még mindig egy tudománykommunikátorról beszélünk lényegében, vagy legalábbis.
Így van. Neki 151 a citációs indexe, tehát ennyiszer hivatkoztak rá tudományos szaklapokban. Brian Cox ezzel szemben mindössze 1.400.000 Twitter követővel
viszont
rendelkezik.
Viszont sokkal több az idézettsége.
33.000-nél is több. Többen idézték, tehát egy nagyon aktív fizikusról van szó, kutató fizikusról, és természetesen ott van elég erősen a tudományos ismeretterjesztésben is.
Ha már beszélünk itt a Kardashian Indexről, és ugye Kim Kardashian egy nő, nők vajon itt megjelentek ebbe a listába? Erről tudsz valamit? Vagy róluk van hírük, hogy...
Megjelentek a listában, ezt még Neil Hall is külön szedte a női kutatókat, a top Twitter követett női kutatókat. Ő valamivel, ha jól emlékszem, többet talált, mint a Science belső kutatásán szereplő listán találhatók. A Science 50-es listáján 4 hölgy szerepel, kutató hölgy. Közülük a csillagász Pamela Gate kérdezte meg a Science újságírója, hogy vajon minek tulajdonítja azt, hogy ennyire kevés nő szerepel az aktívan követett közösségi média használó kutatók között. Ő azt mondta, hogy ő egyáltalán nincsen meglepődve azon, hogy ilyen kevés nő található ezen a listán. A saját álláspontját mondta, hogy egy idő után az ember belefárad abba, hogy bármit is tesz közzé, arra kétféle reakció érkezik, vagy az, hogy milyen ronda ez a nő, vagy fú, de szexi.
Hát igen, a szexista hozzáállás a dolgokhoz úgy látszik, a tudományos köröket sem kerüli el.
Úgyhogy Pamela Gay ennek tulajdonítja azt, hogy valószínűleg ilyen kevés nő próbálkozik azzal, hogy közszemlére tegye magát.
De ez ne tántorítson el senkit, aki éppen nő, és most hallgatja ezt a műsort, nyugodtan használják a Twitter és mindenféle egyéb felületeket, mert fontos, hogy ezzel éljenek a kutatók.
Egyébként nagyon érdekes, a Science által megkérdezett kutatók két csoportra hozhatók lényegében, ugye kétféle ember van, vagy tízféle ember van. Igen. Nem, tehát kétfelé lehet osztani őket, az egyikük szerint ez csak időpocsékolás, a twitterezés, mert a helyett inkább valóban
dolgozni kéne még
tudományos mindig. Publikációkra kellene hangsúlyt fektetni. A másik csoport szerint viszont kifejezetten előnyökkel jár az, hogyha az ember a közösségi médiában is aktív, még akkor is, hogyha aktív kutatóról van szó, nem pedig olyan emberről, aki inkább az ismeretterjesztés irányába megy el, mint például Tyson, akiről az előbb beszéltünk.
Persze.
Vannak, akik említettek ilyen előnyöket, hogy kaptak már tudománykommunikációs támogatási projektpénzeket annak köszönhetően, hogy aktívan jelen vannak a laborjuk eredményeinek publikálásával a közösségi médiában, de volt olyan is, aki azt mondta, hogy neki azt tetszik ebben, hogy így hallgatókat tudnak oda csábítani a tanszékre, hogy dolgozzanak ott például. Úgyhogy voltak azért előnyös megközelítések is.
Valószínűleg a határ az ugye a kettő között lehet, gondolom, valószínűleg nem túl jó túlzásba vinni ezt a dolgot, hogy tényleg ne vegye el az időt a rendes hatékony munkától, de...
Hogy mennyire veszél az időt, ez jó kérdés, ugyanis amikor itt olvastam a különböző véleményeket, volt olyan, aki azt mondta, hogy hát lebontotta, úgy adtam össze, hogy nagyjából egy órát tölthet twitterezéssel egy nap, ami azért elég hosszú idő. Reggel elég fel kell megnézni a twittereit, este is, napközben néhányszor belenéz plusz posztol valamit, és azt mondja, hogy villámgyorsan végig tudja pörgetni akár szakterületének a tudományos híreit. Úgyhogy ez milyen jó, mert hogy milyen jó képet kap az egészről, de ha belegondolok, azért valljuk be, hogy van egy kis függőségi faktor a közösségi médiában. Ha valaki rákattan, akkor biztos, hogy meg fogja találni, tehát nem lehet, hogy ez valahogy ürügykeresés arra, hogy miért is használom a Twittert.
Ja, hogy valaminek a függőévé akarnak válni a kutatók mindenképpen?
Nem, hát mondjuk, ha már függővé válok, akkor
legyen az a Twitter.
Nem, ha már függővé válok, akkor találok rá egy okot, hogy miért is csinálom. Holott lehet,
értem. Igen. Lehet, hát ez ilyen kicsit kutatói aggyal közelíted most meg ezt a dolgot, de valószínűleg akkor ez így lehet.
Egyébként pedig összefüggést nem sikerült kimutatni a között, hogy az embernek hány Twitter követője van, vagy mennyire aktív a közösségi médiában, illetve a között, hogy hány citációt is kap. Tehát mekkora az idézettsége. Ezt nyilván azért mondom, mert ugye volt, aki azt arra hivatkozott, hogy azóta sokkal jobban benne érzi magát a tudományos körforgásban, holott ezt az adatok nem igazán támasztják alá. Egyébként a Science meg is kérdezte erről Barabási Albert Lászlót, aki kifejezetten hálózatkutatással, illetve közösségi médián belüli hálózatkutatással.
Újabb magyar kutató.
Így van, magyar vonatkozás minden
meg. Mindenhol van, igen.
Tehát ő sem támasztotta ezt alá. Egyébként volt is erről egy alaposabb kutatás, igaz, ezt nem ő végezte, ez a Journal of the American Society for Information and Science Technology című magazinban jelent meg, ahol ugye azt hozták ki, hogy a tweetek és a citációk nem korrelálnak egymással.
Tehát akkor lényegében ez csak egy ilyen jelzésértékű kis vicc.
Tehát, hogyha egy kutató azt mondja, igen, egy kutató azt mondja, hogy ő azért twitterezik, mert ezzel szeretné a tudományos citációs indexét egy kicsit feljebb tornázni, akkor azért gyanakvással fogadjuk, hogy ez mennyire helytálló. Hát nem tudom, igazság szerint picit vitaindítónak is szántuk ezt a felvetést, úgyhogy nyugodtan írjátok meg a podcast alatt, hogy mi a véleményetek erről. Különösen, ha kutatók vagytok, nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy miért használtok közösségi médiát.
Miket mondjuk, vagy
miket
milyen
használtok, és miért nem, illetve mi a véleményetek azokról a kutató kollégákról esetleg, majd álnéven írjatok, akik mondjuk nagyon aktívan vállalnak szerepet. Ennyi fért most a mai podcastben, nem mintha olyan nagyon megkötne minket a műsoridő, de a stúdióból lassan el kell távoznunk, ugyanis a Klubrádióban ülünk éppen, tőlük kaptuk a stúdiót a podcasthez.
Köszönjük Klub szépen. Rádió.
Nektek meg köszönjük a figyelmet. Jövő héten találkozunk újra.
Így van, most már fogjuk csinálni rendszeresen megint.
Nem addig is iratkozzatok fel nyugodtan a SoundCloudon a podcastünk csatornájára.
Facebookon.
Facebookon is kövessetek minket, illetve YouTube-on, és akkor biztos, hogy nem maradtok le semmiről.
És még az Instagramot kihagytad.
És még az Instagramon
is. Oda is iratkozzatok fel.
Így van. Sziasztok.
Hello.